Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és a világ iránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 6. évadának 8. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Aki hallgatta az előző adásunkat, az tudja, hogy mire számíthat ma, vagyis egy rendkívül izgalmas utazás második részére Berger Istvánnal, aki korábbi útjának 10 éves évfordulóján a sokak által ismert vonatozását visszafelé tette meg, vagyis idén Hongkongtól egészen a keleti pályaudvarig utazott. Ha esetleg az előző adást még nem hallgattad, javaslom, hogy mindenképpen kezd azzal, amelyben az út első részéről, Kínáról beszélgettünk, és jutottunk el a pakisztáni határig, ahonnan most megyünk tovább a Karakoram Highway és Afganisztán felé. Szia István, folytathatjuk?
Próbáljuk meg.
Előtte akkor most megkérnélek, hogy legyél egy kicsit a promotere a podcastnak, illetve elsősorban az előző adásnak. Az előző első részben jutottunk el Hongkongtól, mentünk át Kínán, vonattal legfőképpen, egészen a pakisztáni határig. Egy percben foglald össze. Tehát hogy jutottál el ide? Mi volt az útnak az alap gondolata, a kiinduló pontja? Most nem fizikailag kérdezem, hanem inkább így ideológiailag, tehát miért mentél a Hongkongból a keletibe, és hogyan, merre vezetett az utad eddig, ameddig eljutottunk a második adásba.
Igen, hát 10 évvel korábbi keletiből Hongkongba utamat szerettem volna megismételni másik útvonalon, és ezért Hongkongba elrepültem, tehát ez volt az egyetlen repülés ezen az úton, és onnantól végig szárazföldön szerettem volna a keleti pályaudvarig Budapestre eljutni. Ez értelemszerűen úgy kezdődött, hogy Kínán keresztül vonatoztam, tehát Hongkongtól Shenzhenen, Wuhanon, Chongqingon, Lanzhoun és Ujgurföldön, Kásgáron keresztül egészen a pakisztáni határig, illetve Kásgártól autóval mentem a pakisztáni határig, mert ott nincsen vonat. De amúgy szerettem volna, ahol csak lehet vonattal menni, és ez alatt, az út alatt minél jobban megismerni Kínának azokat a részeit, ahol korábban nem jártam.
Tökéletes. És szerintem bele is fért ez egy percbe. Tényleg érdemes meghallgatni az előző adást, mert ugye pont mondtam, hogy szerintem Kínára, tehát érdemes egy másik polcra, vagy ideje egy másik polcra tenni Kínát, mert a teljesen más kultúrával történő találkozás tényleg olyan élményeket ad, amelyek páratitkítják, és most már 6-7 közvetlen járattal el lehet jutni Magyarországról is. Nem is tudom, hogy Ázsiában van-e más országban, ilyen távoli országban közvetlen járat, szóval nagyon egyszerű eljutni, és tényleg egy olyan közeggel, egy olyan kultúrával találkozik az ember, amit sehol máshol, még Ázsiában sem kap meg. Na és akkor most tartunk, ugye gyakorlatilag itt a Karakorom Highway-en indultunk el, ugye a pakisztáni határ felé. Ugye én említettem bevezetőben is, hogy a Karakorom Highway az a világ legmagasabban fekvő autóútja, ami nagyon sokaknak rajta van a bakancs listáján. Csak a magassága miatt különleges ez az autópálya, vagy autóút, vagy a hangulata, a látvány, a táj is önmagában?
Abszolút igen. Tehát ez egészen gyönyörű tájakon vezet át ez az autóút. Ugye Highway-nek nevezik ezt az utat, de ugye ez nem a mi fogalmaink szerinti autópálya, mert ez nem egy kétszer-kétsávos leállósával és elválasztóval ellátott autóút, illetve autópálya, hanem inkább egy autóút, de nem ez a lényeg. Ez egy hatalmas mérnöki teljesítmény is, hogy ilyen magasságban vezetik ezt az autóutat. Maga a Hunjerab hágó, amely a határt jelenti Kína és Pakisztán között, ugye itt még lehet azon is gondolkozni, hogy mi a nemzetközileg elismert határ, de mindegy, a tényleges határ az a Hunjerab hágó, ez egészen pontosan 4693 méter magasan fekszik. Értelemszerűen az előtti szakasz, meg az utáni szakasz az alacsonyabb, mert hogy ez egy ilyen magaslati pont, és egy stratégiai jelentőségű pont, de hát akkor is ilyen 3-4 ezer méteren megy ennek az útnak egy jelentős szakasza. És tényleg egészen lenyűgöző tájuk, tehát tényleg gyönyörű.
Milyen hosszan?
attól is függ, hogy hogy számítjuk, tehát van el az útnak az a szakasz, amely Kásgártól, lényegében Kásgártól a Hundzserep-hágóig tart, tehát a pakisztáni határig és utána a pakisztáni határtól, hát Rawalpindi felé, vagy Iszlamabad felé, attól függ, hogy meddig számolják éppen, de ez egy ilyen 800 kilométeres nagyságrend, amiről beszélhetünk, és hát mindenképpen egy nagyon jelentős mérnöki teljesítmény. Egyébként a pakisztáni oldalon is jelentős részeket kínaiak építettek, pláne, hogy volt nemrégiben egy földcsúszamlás, és akkor az útnak egy szakaszát el is most el is törölte ez a földcsúszamlás, akkor újra kellett építeni. Szóval ott is a kínai útépítők voltak igen aktívak.
Azért kérdeztem, hogy milyen hosszú, mert ugye ebben a magasságban, hogy tartósan, vagy hosszabb ideig tartózkodsz, akkor lehetnek már magaslati problémák. 4600 méteren már mindenképpen, de még 3-4000 méternél is, hogyha a klimatizáció nélkül jutsz fel erre a magasságra, nem volt ebből neked problémád?
Nem, és ezen meg is lepődtem, mert amikor 10 éve Tibetben voltam, ott rendszeresen fájt a fejem, ugye a Lhasa az 3500 méteren van, tehát most annál mondjuk voltam magasabb helyeken is Tibetben, de akkor végig fájt a fejem, és éreztem ilyen magaslati betegség tüneteket, most egyáltalán nem volt ilyen. Lehet, hogy nem tudom, én lassabban közelítettem meg ezeket a magaslatokat, de nem éreztem semmit.
Na és mi volt a határátkelés? Tehát nem akarom lelőni a te sztoridat, de hát nyilván nem volt egyszerű és bonyolult volt, de csak egy hallásra is. Tehát Kínából átmenni Pakisztánba, tehát egy elzárt országtól, ahol még bejutni is baromi nehéz, meg az előző adásban elmondtad, hogy egy vízumot milyen nehéz volt megszerezni, meg hát amúgy is Kínában nem olyan egyszerű utazni. Na és akkor átmész Pakisztánba, ami meg megint csak egy, hát mennek turisták, de elsősorban hegymászok, tehát az ilyen jellegű turizmus az kevésbé divik Pakisztánban. Szóval én egy nagyon bonyolult és adminisztrációtól terhes határátkeléstől kell képzelni.
Igen, és egyébként sokan, akik mennek Pakisztánba, pláne az északi vidékre, hanem tényleg gyönyörű ezek a hegyláncok, ahogy ott húzódnak, ők sokszor elmennek a Hundzserep hágóig, majd visszafordulnak, mert ugye önmagában a Hundzserep hágó egy nagyon izgalmas dolog, és akkor a túloldalon ott van Kína, de az, hogy át is menjenek Kínában, az ugye extra vízumot, meg engedélyeket, meg mindenféle nehézségeket is jelent, szóval sokan tényleg csak délről mennek odáig, és nekem pont ez volt az egyik fő látnivaló az egész úton, hogy én mindenképpen át akarok menni a Hundzserep-hágon. Ebből volt is probléma, mert a pakisztániak egy muszlim ünnep miatt lezárták a határt, és ezért ahelyett, hogy 2 éjszakát töltöttem volna Kásgárban, végül azt hiszem 6 éjszakát töltöttem, tehát ott volt egy kis üres járat, de amelyiként nem volt baj, mert legalább kicsit így rendezgettem a dolgaimat, meg találkoztam olyan emberekkel, akikkel amúgy nem találkoztam volna. Szóval igazából én nagyon örülök, hogy így történt, és akkor ott meg fel is vetődött, ott mondták, hogy akkor miért nem repülök át, meg most miért várakozok. Hát azért nem repülök át, mert ez az egyik fő látnivaló.
Meg a koncepció
ez volt, hogy ne repüljek, tehát egyáltalán nem volt repülés az útban, Hongkongtól kezdve, és nagyon örülök, hogy így döntöttem, és várakoztam, meg hát ez egy ilyen extra pénzbe, meg extra engedélybe került az, hogy átmehessek ezen a kínai szakaszon. Tehát ott Kásgártól délre, ha megy az ember, ahhoz külön engedélyt kell kérni. Tehát elmentünk ott egy hivatalba, Kásgárban, ahol kellett sorszámot húzni, ki kellett várni a sort, kellett fizetni valamennyit. Nem, úgy emlékszem, nem volt sok pénz, csak hát ugye ez a macera, ez ott volt vele. Az elég sok pénzbe is került, hogy elvigyen valaki Táskurgánba. Táskurgánnak az az érdekessége, hogy ugye Kínában vagyunk, Kínán belül az ujgur autonóm területen, és azon belül egy tadzsik autonóm megyében, ahol egyébként a vahani nyelvet beszélik, nem is az irodalmi tadzsikot, tehát ez egy ilyen kisebbségen belül kisebbség, ez Táskurgán. Ugye a neve maga az türk, a tás az követ jelent, a kurgán meg hát ugye sok minden, de szóval ilyen emelvényt, vagy sírhalmot, vagy akár várat is jelenthet. Szóval Táskurgánból lehetett busszal menni Pakisztánba, egy pakisztáni busz közlekedett a határ túloldaláig, Szoszt településig.
És ez a terület, amiről beszéltél, ez a Táskurgán, teljes autonómiával bíró terület, vagy kicsit hegyi Karabakhoz hasonlítanád?
Nem,
hogy vitatott hovatartozású terület?
Nem, ez, hát Kínában ilyen nincs. Tehát a legautonomabb területen is abszolút a kínai államhatalom érvényesül, tehát nem. Tehát úgy ujgur földön is oké, hogy van egy bizonyos autonómiája, de hát azért arra figyel a kínai kommunista párt, hogy ők vannak ott hatalmon, a rendőrség, mint ahogy Tibetben is a rendőrség mindenhol ott van, és itt Táskurgánban is egyébként nagyon sok kínai betelepülő látható, szóval vannak olyan, van egy új városrész, tehát a hagyományos tadzsik város mellett felhúztak egy han kínai városrész, és ösztönözték is az oda települést, tehát ott is voltak szecsuániak, például szecsuáni éttermek, akik valóban Szecsuánból érkeztek oda, tehát ezt azért kínaiak nem bízzák a véletlenre, már csak azért sem, mert ugye ez a határrégió, ez stratégiailag is különösen fontos Kínának.
Ahogy láttam a határátkelést, a leírás meg a fotók alapján, ez egy összességében nekem úgy tűnt, hogy végül is ez egy pozitív élmény lett. A nehézsége, meg a hosszú idő távja, meg minden ez, mindennel együtt, mert ugye ilyen buli hangulat alakult ki.
Abszolút.
Hiszen a nehéz sors összehozza az embereket, ugye sokáig tartott, nyilván nem egyedül mentél át, tehát ugye helyiekkel, illetve hát ingázókkal együtt, akik vélhetően gyakrabban teszik meg ezt, mint te, de ugye egy egész jó kis közösség alakult ki.
Igen, kimondottan vicces volt ez a határátkelés, tehát busz indult Teskurgánból, ott volt a Kína határ ellenőrzés, ott már összebarátkoztam ilyen pakisztáni utitársakkal, akik, például volt valaki, akinek ékszerüzletei vannak Kínában, és ment éppen haza. Voltak orvostanhallgatók, akik Kínában tanulnak, nagyon sokan tanulnak Kínában ösztöndíjjal, és ők például akkor költöztek haza, és akkor ott a lánynak nem tudom, rengeteg cucca volt, amit a vőlegénye és a bátyja cipelt, és akkor ezt így megfelelően ironikus megjegyzésekkel kísérték. És volt kínai turista is, aki éppen akkor indult el ilyen ázsiai felfedező túrára. Szóval tényleg kialakult egy ilyen buli hangulat. Amit elősegített az is, hogy a busznak a folyosójára pakolták az összes csomagot. Tehát ha már az ember egyszer beült, akkor nem tudott más, hogy leszállni, mint át kellett mászni ezeken a csomagokon, és hát ez a határellenőrzés különféle fázisaiban is megtörtént. Szóval hát a cuccaim azok nem túl tiszta állapotban tették meg ezt az utat.
Tök érdekes kérdés, egy hátizsákkal mentél, vagy hogy? Egy nagy hátizsákkal? Mert cuccaid, gondolom, nem egy gurulós bőröndöt hoztál magad.
De, meg fogsz lepődni, de.
Milyen kis úri gyerek lehettél ezeken a határátkelőkön egy Samsonite-tal?
Azért nem, mert a többiek is jellemzően így utaznak. Tehát most lehet, hogy furán fog hangozni, de ez a hátizsákkal városokat járás, ez elég ilyen európai, meg amerikai dolog. Tehát én nekem ez a... Szerintem nem. Tehát én pont azért nem... A hátizsák az nagyon praktikus, hogy az ember természetet jár folyamatosan. Akkor szerintem tök praktikus, meg lehet, hogy a motorozáshoz te értesz, tehát ott el tudom képzelni, hogy nem is nagyon van adott esetben más megoldás, vagy mindegy, de...
Dobozok,
igen, a motoron vannak erre tárolási lehetőségek. Én úgy voltam, 10 éve hátizsákkal voltam, tehát a keletiből Hongkongba út az hátizsák volt, és akkor fogadtam meg, hogy én nem fogok többet hátizsákkal menni. Sokkal nehezebb pakolni bele, sokkal nehezebb elkülöníteni, hogy most itt a szennyes, ott a nem tudom micsoda. Én valamiért arra jutottam. Egyébként egy ismerősömtől tanultam, akivel sokat utaztunk, amikor én még hátizsákkal mentem, én pedig bőröndel, és arra jöttem rá, hogy városok között, vonatközlekedés, adott esetben természetben is, hogyha megy az ember, akkor ott hagyja a bőröndöt valahol, és kivesz egy kis hátizsákot, és azzal megy. Szóval én úgy láttam, és most is így gondolom, hogy nem biztos, hogy a hátizsák a legpraktikusabb.
Tudnék érvelni a hátizsák mellett, nem akarom elvinni az időt a csomagolási megoldásoknak a szállazásával. Nekem azért praktikusabb, vagy azért gondolom én praktikusabbnak, és azért lepődtem meg, hogy bőröndel mentél, mert egy ilyen úton, amikor nem repülővel mész, néha nagy távolságokat kell megtenni csak a tranzitálással. Elmész a pályaudvarról, a buszpályaudvarra, mondjuk a vonatállomástól, vagy végig kell gyalogolni akár kilométereket az annak érdekében, hogy eljuss el egy következő pontig, akkor szerintem a hátizsáknál nincsen praktikusabb, mert a bőröndöt nem tudod magaddal mindig húzni, attól függ, hogy milyenek a körülmények, kavicson már nem tudod, meg lépcsők nem tudod, szóval egy kicsit macerásabb.
Jó, én azt gondolom, hogy pont ez az, hogy persze, tehát van, amikor jobb a hátizsák, tehát amikor a lépcsőn kell lemenni, meg lépcsőn fölmenni, meg városban is, és akkor meg a természetről nem beszéltünk, de én azt gondolom, hogy a arányaiban ez egy elég szűk időszak, és a legtöbb esetben az, hogy ez nem ilyen lapszerű bőrönt, szóval ilyen hosszúkás bőrönt, hanem ilyen álló módon húzható, tehát nem ilyen hatalmas kofferre kell gondolni természetesen, de én nekem ez sokkal praktikusabb volt.
Érdekes, meg hát sok igazság van abban, tehát könnyebben pakolható valóban, meg jobban is védi a cuccaidat, tehát hátizsákban, nem tudom, laptopot például vittél-e?
Itt vittem, igen, mert le kellett töltenem közben fájlokat a telefonomról, visszatölteni, és ehhez kellett a laptop, igen.
Na hát akkor, hogy a Pakisztán-Afganisztán, ami elsősorban ebben az adásban lesz, ugye ezek ezekről az országokról az első, ami sokaknak eszébe jut, hogy veszélyes országok, lehetőség szerint nagy ügyben el kell őket kerülni, ami hozzánk eljut hír ezekkel az országokkal kapcsolatban, az általában valamilyen negatív előjelet hordoz magában. Aztán nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy oda megyünk, és a legkedvesebb emberekkel és a legbefogadóbb környezettel találkozunk. Ez igaz volt-e mindezen országokban? Iránról tudjuk, hogy igen. Afganisztánról elképzelésem sincsen. Pakisztán azt megmondta.
Igen, hát én igazából nem szeretem az ilyen általánosító kijelentéseket. Minden attól függ. Helytől, időtől, attól is, hogy mi hogy állunk hozzá a helyiekhez. Tehát én egyébként hallottam Iránról is olyan valakit. Nekem csak jó élményeim voltak Iránban, de volt olyan ismerősöm, aki hát nem így emlékezett meg róla, és őt nem tényleg zaklatták meg, stb. Nekem nem volt ilyen élményem, nekem pozitív élményeim voltak. Az, hogy mi mennyire biztonságos, meg nem, én ebben azért nem szeretek véleményt mondani, mert mindenkinél máshol húzódik az, hogy mi a biztonságos. Én nem éreztem magam veszélyben, olyan helyzetekben sem, amelyekre így visszagondolva azért, hát adott esetben érezhettem volna veszélyesnek azt az adott helyzetet, de ez semmiképpen nem általános. Tehát mielőtt valaki elutazik, érdemes elolvasni a különféle külügyminisztériumoknak az ajánlásait, tehát olyan nyelveken, amelyeken ért. Tehát például ezek az országok, Afganisztán egésze az utazáson nem javasolt országok közé tartozik. Pakisztánnak is bizonyos részei, Iránnak is bizonyos részei, ezt mindenki eldöntheti. Például a biztosítások nem feltétlenül terjednek ki ezekre az országokra, vagy bizonyos részeikre. Mindenképpen van kockázat, Afganisztánnak is bizonyos részein még van ellenállás a tálibokkal szemben, ahol még előfordulnak. Adott esetben merényletek is, Pakisztánból is hallottunk merényletekről az elmúlt hónapokból is akár, tehát ezek előfordulnak, úgyhogy én nem ajánlom senkinek, hogy menjen, vagy nem mondom azt, hogy nincs semmi veszély, épp az ellenkezőjét mondom, hogy mindenki tájékozódjon, és az alapján dönts el, hogy elmegy-e vagy nem.
Valószínűleg nagyon sok minden múlik azon, hogy te hogyan viselkedsz, és mennyire hívott fel magadra a figyelmet, mennyire tartott tiszteletben a helyi szokásokat, kultúrát, mennyire nincs az emberek felé. Tehát említetted, hogy Iránban valakinek voltak rossz tapasztalatai, lehet, hogy saját maga is hozzájárult, tehát nem tudom, nem is akarom megítélni. De akkor ezek szerint neked pozitív tapasztalatai voltak. A másik ilyen általános kérdés az pedig hogy az országoknak az életszínvonala, és ugye említetted a biztosítást, akkor ez egyébként a Cserisk utas biztosításnak a Roadmű Podcast egyik kiemelt támogatójának a kérdése, hogy az utat ezen szakaszában jellemzően szegény térségekbe mentél, tehát mind Pakisztán, mint Afganisztán, Iránnak bizonyos részei, azért életszínvonalban messze az európai alatt vannak. És rendkívül feltűnővé tud válni ott egy európai utazó. Hát főleg Afrikában jellemző, de talán ezekben az országokban is, hogy valamiféle belső késztetést éreznek az utazók arra, hogy jótékonykodjanak, segítsenek a helyieken, amelyek sokszor rosszul sülnek el, mert adott esetben nagyobb kárt okozunk azzal, hogy adunk a gyerekeknek mondjuk Afrikában csokit, mert akkor igényt keltünk a csoki iránt, amit aztán későbbiekben nem fognak tudni kielégíteni. Tehát ennek is azért vannak jobb meg rosszabb megnyilvánulásai. De hogy neked volt bármi olyan, nem feltétlenül jótékonykodásra gondolok, hanem olyan szituáció, amikor segítettél az embereknek, vagy adtál nekik valamit, vagy akár kértek valamit, amiben te tudtál segíteni.
Nem igazán volt ilyen helyzet. Igazából én is azt gondolom, hogy ha valaki elutazik egy ilyen helyre, akkor hát ne azért utazzon, mert ott akarja megváltani a világot. Bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem az utazásnak nem ez a lényege. Nem fogod tudni megváltani a világot. Nem, én azt mondom, hogy nem azért utazol, hogy ott beleavatkozzál bármibe. Külföldiként fogalmad nincsen, hogy ott egész pontosan mik a viszonyok, hogy ki miért van olyan helyzetben, miért jön oda, mit. Tehát én nem gondolom, hogy ez bárkinek feladata lenne. Meg pláne ez a fajta kicsit ilyen fogalmatlan jó fejkedés, meg jó emberkedés, ezt én nem tartom jónak. Tehát volt olyan, igen, amikor valami extrát fizettem, vagy mondjuk, hogy a kísérőmet, mert Afganisztánban ott volt egy fixerem, aki segített, és aki jött velem, hogy akkor az ő ételüket fizettem, és így tovább. De én azt nem gondolom, hogy itt tényleg én lennék pont az, aki megváltja a világot, és aki valami gyökeres változást hozna a helyiek életében, és én ezért nem is gondolom ezt feltétlenül jó ötletnek, hogy itt bármilyen módon is beleavatkozzunk ott a helyi viszonyokban, hogy most neki adok, neki miért nem adok, akkor ő neki ez milyen, tehát én ezt Én ezzel úgy vagyok, hogy egy utazó az megfigyel, egy utazó az megismeri azt, ami ott van az adott országban, és nem akarja ettől a nagy, nem tudom, ilyen európai felsőbbrendűségtől, vagy nem tudom mitől vezéreltetve ott hú, de megmondani, hogy mit kéne csinálni, és hogy kéne csinálni. Ez most tök őszintén, hogy már itt belementünk, ezt én kicsit ilyen gyarmatosító attitűdnek tartom, tök őszintén. Tehát én szerintem ez nem feladat egy utazónak, és nem is helyes, hogyha bármilyen módon beleavatkozik a helyi viszonyokba.
Van egy ilyen aspektus, egy kétségtelen. Egyébként én is úgy vagyok vele, önmagával azzal, hogy ott vagy, hogy a pénzedet elköltöd, mondjuk családi szállásokon laksz, vagy olyan éttermekben eszel, és feltételezhetően nem ugyanazokat az árakat fogod kapni, amit a helyiek kapnak a legtöbb helyen. Tehát azzal önmagában már segítesz, nyilván itt ezeken az árakon nem kell fillérezni, még akkor is, hogyha feltételezhetően több, mint amit adott esetben elkérnének a saját szomszédjuktól. De hogy ezzel is segítesz, meg nagyon sokat tudnak tanulni tőled, mert én azt tapasztalom, megint Marokkóra visszautalva, ott volt egy délután, amikor kifejezetten egy srác, egy egyetemista srác jött hozzám egy szálláson, ahol egy kicsit rosszul voltam, és akkor egy ilyen pihenőnapot tartottam, és ő nagyon sok mindent kérdezett. Kíváncsi volt rengeteg dologra Európával kapcsolatban. Mit csinálok itt? Miért jöttem ide? Európai kultúra, nők helyzete. Szóval, hogy szerintem a tudás átadásával, vagy a tapasztalat átadásával is tud segíteni. Sokszor még többet, mint hogyha egy gömbrágót átadnának
ezzel
a gyereknek.
Abszolút egyetértek. Tehát igen, és őszintén én azt se tartom Európában semmi jó dolognak, hogy valaki egy tök ismeretlen kisgyereket traktál cukorkával, vagy nem tudom, lehet, hogy az ő szülei ezt nem akarnák, vagy a nem tudom ki nem akarna, miért neki adok, miért nem. Szóval én ezt nem nagyon támogatom ezt a dolgot, és egyetértek veled, hogy sokszor tényleg azzal segít az ember, ha már mindenem segíteni akar, de ez nem is feltétlenül egy ilyen segítési vágy, hanem egy természetes dolog. Mesélsz a saját utadról, saját magadról, ez nagyon sokszor előfordult, beszélsz Európáról, milyen ott az élet. Esetben nagyon ilyen illuzórikus képek élnek az emberekben, hogy Európa az tényleg egy ilyen teljen mézzel folyó Kánaán, ami hát azért ebben a formában nem igaz. És én azt gondolom, hogy tök őszintén, hogy leginkább azzal segítek, ha lehet ilyet mondani, hogy ezekről az útjaimról írok. És rengeteg hozzászólás érkezett mondjuk a Facebookon is, hogy hú, hát de jó, hogy ezt megmutatom, mert ők egész más képet láttak meg gondoltak eddig mondjuk Afganisztánról, vagy Pakisztánról, és hogy de jó, hogy ezt megmutatom. Szerintem ez nem összevethető azzal, hogy most hány csokit osztottam ki Pakisztánban. Szóval én ezt gondolom, hogy ezzel mindenképpen tudok segíteni, meg formálni kicsit azt a képet, amely ezen országokról kialakult.
Még akkor is, hogyha nem mennek el Pakisztánba, de hogyha szóba kerül egy beszélgetésben, mondjuk, aki látta a képeidet, Pakisztán, meg a te történeteidet, akkor lehet, hogy más kontextusban, vagy más benyomásokkal előítéletmentesebben fog róla beszélgetni. És akkor megint egy ilyen tájképleírás következik, az előző társadalom is megpróbálkoztunk vele, de muszáj ezekre kitérni, hogy ott a mészkőkúpok a Lee folyó mentén voltak olyanok, amitől nekem elakadt a lélegzetem. Itt meg ugye hát a világ legmagasabb hegyei között jártál. Voltak olyan képeid, konkrétan Pakisztánban, ami alá is írtad a kép alá, hogy ez nem Svájc, nem is Ausztria, ez Pakisztán. Megint azt kérdezem, számítottál erre? Tehát tudtad, hogy mire számíthatsz Pakisztánban, a környékkel és minden egyébben, meg a látványosságokkal kapcsolatban?
Ez kicsit olyan, mint a Székely bácsi a repülőn, hogy erre nem számítottam, de tehát a pozitív irányban. Persze tudtam, hogy nagyon szép Pakisztán, meg hallottam róla, de amikor tényleg ott megy az ember ezek között, a hegycsúcsok között, Passu környéke, ahol ilyen tölcsér alakú, vagy hát ilyen kúp alakú hegyek vannak, teljesen más, mint amit Kínában láthattunk, de mégis csak valamennyire hasonlít. Passu Gletscher, vagy utána ott ez az észak-pakisztáni rész, ez egészen lenyűgöző, tehát ezt így nehéz leírni, szóval mindenkinek ajánlom, hogy nézze a képeket. Tényleg azt mondom, hogy a világ egyik legszebb helye. Jártam már sok helyen, de ez tényleg a világ egyik legszebb helye.
Legszebb, és volt egy másik véglet, a világ legveszélyesebb autóútja, ugye szeretjük ezeket a jelzőket, meg általában előszeretettel akasztják rá ezeket a jelzőket különféle helyekre a világon. De mielőtt a legveszélyesebb autótról beszélünk, maradjunk még a legszebb helyeknél, mert egy téli utazások szezonjának a közelettével az Ibusznak is lenne egy ajánlata, hogy hova érdemes menni, ha garantált a jó időre és változatos élményekre vágysz.
Utazz az Afrikától keletre helyezkedő Seychelles-szigetekre, amely a kedvező klímájának köszönhetően szinte bármikor vár téged. A szigeteken találhatóak a világ 5 legszebb strandjának megválasztott fehér homokos partszakaszai, hatalmas gránit tömbök és a türkiszkék óceán, amely lélegzetelállító látványt nyújt minden odalátogatónak. Emellett rengeteg aktív program lehetőség várja a nyaralókat. Túrák, vitorlázás, golf, búvárkodás, horgászat és hajókirándulások. Foglald le most a következő utazásod az Ibusz szervezésében.
Köszönjük szépen, hát a Seychelles-szigeteken még nem voltam, de eddig csak jót hallottam róla azoktól, akik már jártak arra, úgyhogy ha érdekeltiteket, akkor nézzétek meg az Ibusznak a weboldalán. Te szép tájék után, ami még nekem nagyon tetszett, hogy azért bevállaltál olyan autózásokat, amely többek között a világ egyik legveszélyesebb autóútján ment, ami nekem nem is tűnt egyébként annyira veszélyesnek, de általában ezeknek a híre az mindig rosszabb, mint amit az ember tapasztal. Nekem az ennek kérdésem, hogy direkt tettél ilyen kitérőket, tehát ezen az úton például végig kellett volna menned, mert adott esetben akár az alaptábor felé, vagy mondjuk itt volt ez a Attabattu, ami 2010-ben jött létre, erről is majd mesélhetsz, vagy erre vezetett az utat, tehát ez volt a legrövidebb út Afganisztán felé. És milyen volt ez az út, miért volt ez annyira veszélyes?
Először az Attabad tóról, ez valóban 2010-ben keletkezett ez a tó, ugyanis volt egy földcsúszamlás, amely elzárta a folyó útját, és így felduzzadt ez a tó. És most
nem is kicsi? Tehát nem egy bányatovat kell elképzelni?
Nem, egy hatalmas. Sőt, egy egész, egy komplett belföldi turizmus épült rá azóta, tehát új szállodák épülnek, tényleg mennek délről, nyáron nagyon forró Dél-Pakisztánból oda északra belföldi turisták nyaralni, és hát ahogy keletkezett ez a tó, hát ott sok ember életét is vesztette. Egyébként kicsit hasonlít a története az erdélyi gyilkos tóéhoz, tehát az is ugye nem olyan régen keletkezett, 19. században. Szóval ez az Attabad tó ott elvezetett az út, tehát ez kikerülni sem lehetett volna. A másik kérdésed pedig a Nanga Parbat alaptábor felé vezető út, ez opcionális volt olyan értelemben, hogy ki lehetett volna hagyni, csak hát nagyon örülök, hogy nem hagytam ki, és butaság is lett volna kihagyni. Itt egy terepjáró út vezet, szóval csak terepjáróval lehet felmenni egy bizonyos szakaszig, hát vagy gyalog, ezért ez egy elég nagy távolság. Igen, erre mondják ilyen bombasztikusan, hogy a világ egyik legveszélyesebb útszakasza, mert tényleg ilyen elég régi terepjárókkal, nagyon szűk utakon, amelyek adott esetben víz átmosásokkal vannak terhelve még extra módon, szóval ezen az úton lehet fölfele menni, mellette pedig ilyen több száz méteres szakadékok vannak. Tehát itt azért vannak olyan kicsit neccesebb részek, pláne hogyha az ember ott a szélén van, és így 20 centire van a szakadéktól. Én nem éreztem veszélyben magamat egyáltalán, de ezt megint olyan dolog, hogy van, aki máshogy viseli ezt a dolgot. De így tudtunk följutni egy faluig, és onnantól pedig gyalog lehetett még egy, hát nem is tudom hány órás túra árán feljutni a Fairy Meadows nevű ilyen rétre, amely a Nanga Parbatra egy nagyon szép rálátás panorámát biztosít, és ez tényleg megint csak egy lenyűgöző látvány volt.
Te is töltöttél egy kis időt, meg ott üldögéltél a réten bámulva a hegyeket, tényleg sokszor nem is kell elmenni sehová, ez elég. Ha az ember csak így fényképezés helyett inkább befogadja a látványt.
Így van, meg ezen a jó hegyi levegőn kicsit tudtam pihenni, mert elég megterhelő volt az addigi szakasz.
És innen mentél Iszlamabadba, ugye a Pakisztán fővárosába, majd utat tovább Afganisztán felé. Iszlamabadról érdemes elbeszélni, azon kívül, hogy egy, hát így, nem tudom, egy érdekes város volt, legalábbis, ahogy így én a képeket nézegettem, meg így benyomásaidat olvasgattam. Turisztikailag értelmezhető Iszlamabad.
Szerintem minden értelmezhető, szerintem nincsen érdektelen hely, és Iszlamabadnak is megvannak a maga érdekességei. Ugye szerintem az fontos látni, hogy Iszlamabad egybe épült Rawalpindivel. Rawalpindi ott az ősi, szóval régi város, és amellé építették fel, amikor Pakisztán független lett, Iszlamabad városát, de és az a modern része tulajdonképpen ennek a megapolisznak, vagy ennek a nagyvárosnak. Persze nagyon érdekes elmenni Rawalpindinek az óvárosát, vagy például ott jártam abban a szervízben, ahol építik, vagy szóval ilyen autóépítő műhelyben, vagy műhelyekben, ahol
ezeket nagyon jó, hogy mondod, igen, erre abszolút ki akartam térni, ezek a cicomázott teherautók.
Igen, ezek a csilingelő, vagy csengettyűs autók, vagy teherautók, ugye jingle truck oknak hívják ezeket. Ez arról szól, hogy valamilyen régi, jellemzően régi teherautó vagy kamion, amit megvesznek, ezt így felcicomázzák, feldíszítik, nagyon élénk színekkel, különféle motívumokkal, részben muszlim motívumokkal, részben pedig hagyományos ilyen állatábrázolásokkal, mindesetre nagyon-nagyon dekoratív és hát messziről feltűnő jelenségek ezek, és a csengetyű vagy csilingelő az onnan jön, hogy konkrétan ilyen kis csengetyűket is applikálnak ezekre az autókra.
Ami érdekes, hogy ennek mi a jelentősége, és hogy mennyit költenek rá, tehát több ezer eurót költenek, vagy akár még annál is többet egy-egy igen, autóra, hát... és azért, mert akinek a díszesebb, több csengettyűvel ellátott, újabb és még minden jobban felpimpelt autója van, az vélhetően több fuvart és megbízást fog kapni, mert azt gondolják, hogy egy jól menő vállalkozó, aki odafigyel az autójának a küllemére.
Igen, és ez fordítva is igaz, hát ezt mondták ott nekünk, vagy nekem, ennek a fordítottja is igaz, hogy akinek viszont csak egy ilyen tré kamionja van, ami nincs így felcicomázva, az nem kap megbízást. Tehát ezzel így kipontozza magát a piacról az, aki nem költ erre. Hát ez milyen igénytelen ember, akinek nem tudom én, 80 színű az autója, meg ilyen jó kis élénk színű.
Azért ez vicces amúgy, tehát hogy így az eredet történetére azért kíváncsi lennék ennek a szokásnak, tehát ez valószínűleg úgy indult, hogy egyszer valaki felpimpelte az autóját, hogy megkülönböztesse a többitől, és onnantól kezdve csak belekényszerítette a többieket is, hogy elkezdjék, és most már eljutottak odáig, hogy igazából az összes fuvarozó kvázi teljesen feleslegesen iszonyat pénzeket költ el arra, hogy a saját autója legyen a legszebb, hogyha ezt egyszer nem kezdték volna el, akkor mennyi pénzt megspórolhatnának, és normális autók közlekednének.
De szerintem még érdekesebb a sztori, mert ennek a hagyományai azok tényleg a Selyemút hagyományaiba gyökereznek, amikor is a tevéket cicomázták fel. Tehát minél menőbb volt az adott kereskedő, annál abszolút csicsásabb volt a tevéje, annál több ilyen csengettyűt, meg nem tudom én, díszt rakott rá, meg annál színesebb volt a nyereg, meg ezek a csomagok, mint amik most a motorodon vannak, dobozok, vagy ilyen oldalt lelógó valamik, azok a tevéken voltak, és ez egyszerűen áthagyományozódott a motorizáció korába is, hogy ahogy a tevét díszítetted, hát most nem a tevét kell díszíteni, hanem a teherautódat.
De funkciója a tevének is ugyanez volt. Pontosan. Tehát pont a idei év első adásában volt a Valiskó Gyöngyi, és konkrétan a teve szépségversenyről beszélt egy afrikai ország.
Azt nem tudom, hogy van-e kamion szépségverseny, de nem lennék meglepve, hogyha lenne.
Logikusan kell, hogy legyen. Afganisztánról beszélgessünk, mert szerintem roppant izgalmas, és senkit nem ismerek, aki az elmúlt időszakban járt Afganisztánban. Az első, ami legjobban érdekel, hogy amit mi, megint csak azt mondom, a hozzánk eljutó hírek alapján olvasunk, hogy az amerikaiaknak méltatlan elmenekülése és tálib hatalom átvétel óta soha nem látott békeidőszak köszöntött be Afganisztánban. Ami nyilván azzal jár egyik oldalról, hogy már nincsenek merényletek, nincsenek robbantások, tehát valóban egy sokkal békésebb országról beszélünk, másik oldalról meg a nők helyzete, ugye erre is ki kell majd térni, soha nem látott elnyomás is bekövetkezett bizonyos társadalmi csoportokkal szemben. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy ezt a békét ezt érzékelted a mindennapok szintjén, és így élik-e meg a helyiek is. Ugye mi, ahogy mi olvassuk a híreket, mi szerint negatív fordulatként éltük meg, hiszen gyakorlatilag kivonultak az amerikaiak, és igazából visszarendeződött az a hatalmi berendezkedés, ami volt még 2001 előtt. Tehát hozzánk ez inkább negatív kontextusba jutott el. Hogyan csapódott le az Afganisztánban?
Való igaz, hogy az amerikai bevonulás előtt tálib uralom volt, mint hogy most is tálib uralom van. Én azt gondolom, hogy ez a két rendszer sem egyforma, tehát ez is alakult sok dologban, tehát hát nem a türelem a legjobb szó, de például, most csak egy konkrét példa, a bamjáni buddha szobrokat, ott ilyen 1200-1300 éves hatalmas buddha szobrok álltak, azt a tálibok előző rezsimje alapján idején semmisítették meg azokat a szobrokat, tehát szétlőtték, mert hogy az iszlám nem engedi az ilyen ábrázolást, meg hát ez egy másik vallás, és így tovább. Most ugyanott tálibok szedik a belépőjegyet. És van némi belföldi turizmus is, meg hát az a kevés külföldi, aki elvetődik oda, hát ők is oda mennek. Szóval ez szerintem jól szimbolizálja, hogy ezek nem konstans dolgok, ez minden alakul. Kicsit még egy másik példa, Iránban 1979-ben volt az iszlám forradalom, és akkor nagyon szigorú rendszer alakult ki. Most ebbe is bele lehet menni, hogy, mert az is volt egy átmeneti korszak, vagy még a liberálisok is támogatták Iránban a hatalomátvételt. A mostani iráni rendszer egészen másmilyen, mint az a rendszer volt. Vannak olyan dolgok, meg külsőségek, amelyek erre emlékeztetnek, de egy csomó más dologban sokkal enyhébb, a mindennapok egészen máshogy alakulnak. Vagy mondjuk Magyarországon is volt az 50-es évekbeli kommunizmus, meg 89-ben is kommunizmus volt, de a kettő azért egészen más volt. Szóval a tálib uralom is szerintem kicsit ehhez is hasonlatos, tehát azért változik ez valamennyire. A dolgok mélyében mégiscsak az van, hogy a sária, vagyis az iszlám jog az alapja a társadalomnak, és a talibán a vezető hatalom, ami pedig hát az iszlámnak egy olyan értelmezését adja, ami mondjuk egészen eltér attól, amit mondjuk Dubájban tapasztal az ember. És a biztonságra pedig azt tudom mondani, hogy igen, alapvetően biztonság van. Előfordulnak meg időről időre merényletek, meg az ország bizonyos részein különösen, de a tálibok különösen büszkék arra, hogy biztonságot tudtak teremteni. Zárójel, ebben azért az is szerepet játszott, hogy korábban hát pont a tálibok voltak, akik egy csomó merényletet elkövettek, meg támadták a csapatokat, a megszálló csapatokat, vagy az ott lévő csapatokat. Most, hogy ők vannak uralmon, ezek a támadások alapból nyilván megszűnnek, és hát az igazság, hogy ezt a biztonságos részt, ezt ők kiterjesztették, és ahova mentem, mindenhol megkérdezték a tálibok tőlem, vagy adott esetben a jegyszedők, a hivatalnokok, hogy hát, hogy mit gondolok Afganisztán biztonságra. Most nyilván erről olyan sok mindent nem is gondolhattam abban a helyzetben, hanem alapból is azt kellett volna mondani, hogy igen, minden szuper, de valóban azt tudtam mondani, hogy én biztonságban éreztem magam. És ez láthatóan nagy megnyugvással töltötte őket. Mondták, hogy na, ugye, és köszi, és na, nagyon helyes, hogy ezt mondtam. Jó választ adtam, de hát tényleg ez a helyzet. És ez nekik egy ilyen legitimációs tényező is, hogy ők hozták el a békét és a nyugalmat Afganisztánba.
Illetve hát gondolom bíznak benne, hogy ezt az üzenetet, ezt tapasztalatot el fogod vinni a saját hazádba, ahol mondjuk elmondod ebben a podcastben, ahol megint csak a megítélése pozitív irányba változhat.
Igen, és nekem ez nem is az egyszerűen, hogy pozitív vagy nem pozitív, én ezt tapasztaltam, és tény, hogy nem éreztem magam hát fenyegetve. Volt egy-két szituáció, amikor ilyen checkpointokon kellett átmenni, vagy ott a helyi tálibokot, tehát hogy ilyen csúnyán néztek rám, vagy kikérdeztek, megint csak az útlevél probléma, amiről az előző adásban beszéltünk, ez itt is előjött, hogy most mi az a Hungary, az hol van, NATO tag-e, szóval kaptam egy-két ilyen keresztkérdést, de alapvetően nem
kérdés,
volt.
Igen, ez is szempont.
Igen.
Jó, még egy picit maradjunk ennél a kérdésnél, mert csak részben válaszoltad meg, a helyiek hogyan értékelik, tehát a lakosok, az emberek hogyan értékelik ezt a fajta politikai változást. Nem tudom, hogyha elmész mondjuk Kolumbiába, akkor Medellínbe, Pablo Escobarnak a lábnyomai mindenhol ott vannak, és hogyha szóba lejetsz egy helyivel, akkor neki van egy véleménye arról, hogy akkor volt jobb, vagy most jobb az élet. Jellemzően azért most jobb az élet, tehát ők nagyon sok kárt okozott, és én gondolom, hogy Afganisztánban is ez téma, és itt ketté kell válaszolni őket meg a férfiak. Tehát, hogy hogyan élik, vajon tudtál nőkkel egyáltalán beszélgetni, erre is kíváncsi ennek, illetve őnekik mi volt a véleményük az elmúlt évek változásairól?
Valószínűleg az a helyes válasz, hogy nem találkoztam olyannal, aki rosszul élte volna meg ezt az elmúlt két évet, de hát ugye ez egy torz dolog, mert nyilván nem
mondhatják el.
Így van, tehát nem olyanokkal beszéltem, akit konkrétan a hatalom átvételkor kivégeztek, mert sok ilyen volt. Tehát aki például hát onnan nézve megszálló hadseregnek dolgozott, ilyenek közül, ezt mondták is nekem, így konkrétan mutatták, hogy ilyen volt olyan, akit így cérnával folytottak meg. Ilyenek történtek. De olyannal is találkoztam, aki szintén konkrét az amerikai nagykövetségnek dolgozott, de amikor jött a hatalmátvét, akkor elbújt, tehát rejtőzködött több mint egy évig, és utána jött elő, és azóta nem érzékel ilyen problémát. Tehát szerintem itt megint az, hogy nem mérvadó, hogy nekem ki mit mondott, a dolgot egészében kell nézni, amennyire lehet. Nyilván van, akinek ez egy katasztrófa volt, és adott esetben az életét is vesztette. A változáskor egy csomó más ember meg azt mondja, hogy hát egyrészt most nem kell attól félnem, hogy kimegyek a piacra és felrobbantanak, mert azért lássuk be, hogy azért az nem mondható túl nagy szabadságnak, ha ott vannak az amerikaiak, hanem, hogyha kimegyek a piacra, akkor vagy felrobbanok, vagy nem, azért ez messze áll a biztonság fogalmától. Most ilyentől nem tartanak az emberek, akikkel én beszéltem legalábbis, és még olyanok is, akik nem feltétlenül, ők maguk nem tálibok, vagy nem is feltétlenül az a megközelítés a legszimpatikusabb nekik, ők is azt mondták, de mondom, ez nagyon limitált mintavétel, hogy hát most igazából jobb, meg hát nem vagyunk megszállva, tehát ezt ne felejtsük el. Tehát lehet a világok legszuperebbike, amelyik megszáll minket, azért tegyük hozzá, nem ez volt a helyzet.
De mégiscsak
egy megszállt ország, tehát ez egy tök természetes dolog, hogy az ember nem szereti azt, hogyha az országa meg van szállva. És még azt is mondanám, hogy voltam olyan helyen is, egyébként Farah város, ez ott már nyugaton van, az iráni határhoz relatíve közel, ahol hát konkrétan volt olyan, hogy civileket bombáztak le az amerikaiak. Hát ott azért nagyon nehéz azt mondani, hogy na mikor volt jobb, most jobb, amikor nem bombáznak le egy esküvőt, vagy akkor volt jobb. Tehát ez az egész kérdéskör, ez azért nagyon-nagyon komplex. A nők helyzete az pedig hát olyan, hogy nem jó. Elmondom, hogy ők mit mondanak.
Beszéltél nőkkel? Tehát tudtál...
Ja, bocsánat, nem, nőkkel nem. Most arra gondoltam, hogy a tálibokkal, akikkel beszéltem, én is kérdeztem őket, hogy... Illetve ők kérdezték, hogy hát a nyugat az miért ilyen ellenséges velük, az iszlámot miért nem szeret, miért nem tiszteli a nyugat. Én mondtam, hogy én nem gondolom ezt, hogy ne tisztelni. Akkor volt egyébként ez a könyvé, hogy Svédországban valaki elégetett egy koránt, és akkor nem tudom, és ez hatalmas felzúdulást keltett az egész világban, olyannyira, hogy svéd állampolgárok nem kaptak akkor például vízumot Afganisztánba, meg más helyekre. Egyébként kiderült utána, hogy az, aki égette a koránt, az egy iraki ember volt, aki azt mondta magára, hogy hát ő áttért a kereszténységre, és utána égette a koránt, egy nagyon zavaros ügy, tehát ez egy külön nagyon gáz, hát vagy pedig valami titkosszolgálati akció volt, mindegy. És akkor én mondtam, hogy hát lehet, hogy ez a nők helyzete az, ami itt azért nyugaton nagyon problémás, és az a kép, amit kialakít magáról Afganisztán, vagy a tálib uralom, ez nagyon nem kedvező. Erre ők azt mondták, hogy hát ez mind fals, mert a nőket, ők ha egy lánygyerek születik, akkor annak ugyanúgy örülnek, mint egy fiúnak, a nő nekik a királynő, tehát ezt így szó szerint ezt mondták, hogy nekik a családban a nő az a királynő, és nagyon tisztelt, óvják, védik, és ugye ők ebből vezetik le.
Mindent, ezért nem mehetnek ki az utcára.
Hát gyakorlatilag, ugye férfi hozzátartozó nélkül, ezért nem mehetnek ki. Megvan, hogy férfi kiláthatja egyáltalán a nőt. Tehát akár csak mentem az utcán, vagy mellettem megállt egy autó, amelyben ült egy nő, és mondjuk odafordultam, akkor, és ő is látta, hogy na, én ott vagyok, abban a pillanatban elfordult. Ez lehet egy ilyen önvédelmi reakció is, hogy ne lássa a férfi, hogy ő egy másik férfire néz, pláne nyugatira. Biztos, hogy nagyon nehéz. Tehát én egy percig nem fogom azt mondani, hogy Afganisztánban szuper a nők helyzete, mert nem az. Még azt is kérdeztem, hogy hát most egyébként pont amikor ott voltam, akkor volt hír, ott mondták is nekem, hogy pont most zárták be a fodrászatokat és kozmetikákat.
Igen, tehát, ez egy pár hónapos hír, igen.
Így van, tehát akkor volt az, és mondták, hogy hát ez most már nincsen. Tehát így folyamatosan szorítják vissza.
Felsőoktatásból azt hiszem kizárták őket, vagy már talán a középiskolai oktatásból is kizárták
őket. És ugye erre mondták ott nekem, hogy de hát ez nem úgy van, mert ők nem tiltják meg, hogy a nő egyetemre menjen meg. Ez egyszerűen nem akarnak. Ugye hát ezért ez egy elég érdekes megközelítés.
Hát erről meg kéne kérdezni a nőket is. Nyilván ideologizálják a helyzetet, vagy saját szemszögükből próbálják megmagyarázni, és ebbe is benne lehet valószínű az, amiről az előbb beszéltünk, hogy milyen hírt viselte haza a saját hazádba. Tehát igen, még akkor is, hogyha nem feltétlenül értenek vele egyet, inkább azt fogják neked mondani, hogy ez egy évezredek óta, vagy évszázadok óta elfogadott társadalmi berendezkedés, és egyébként itt a nőknek mennyivel jobb a helyzetük, meg az életük, hiszen ők mindentől megóvják őket.
Én ebben az ügyben inkább azt tudnám tanácsolni, hogy aki mondjuk Iránban jár, vagy irániakkal beszél, ő tud iráni nőkkel is beszélni. És lesz olyan nő, mondjuk, aki nem is áll veled szóba, hiszen egy idegen férfi vagy, na, azt tudhatod, hogy ő más kategória. De van egy csomó olyan iráni lány, aki beszél, nyilván ő ilyen liberálisabb felfogású, vagy nem az iszlámnak rendeli alá saját életét, és akkor ő el fogja mondani, hogy igen, van, aki ezt szereti, meg ebben nőtt fel, nem is tud elképzelni mást, hiszen már a 1000 éve, vagy 1400 éve így élnek az ősei, ő nem is tud mást elképzelni, de van, aki meg ezt mindenképpen le akarja rázni magára, csak Iránban ezt igazából nagyjából meg lehet tenni, Afganisztán pedig nem. Tehát Afganisztánban nincs olyan opció, hogy én más felfogású vagyok, és nem így akarok élni, és ezért máshogy élek, ilyen nincs.
Találkoztál egyébként azokon a helyeken, gondolok itt egészen hétköznapi helyekre, mint bevásárlóközpont, étterem, tehát ahol a társadalmi élet zajlik. Találkoztál nőkkel? Vagy
nem
teljesen?
Nagyon. Piacon, de ott se sokkal. Tehát elárusítóság. Van egy nagyon érdekes mellékhatása annak, hogy a tálibok eltiltották a nőket a munkavégzéstől. Például a szállodák. Tehát ott a takarító feladatokat, konyhás feladatokat is kizárólag férfiak végzik, és ez azzal is jár, hogy, hát bocs, hogy ezt mondom, minden sokkal igénytelenebb. Tehát ott azért nagyon, nagyon örültem volna, hogy
pár helyen végzik ezeket a munkákat a férfiak.
Pár helyen a női szem jobban jelen van, tehát akár a mosdónak a tisztasága, vagy a főzésre kapcsolatos dolgok, tehát ott is férfiak vannak kizárólag jelenleg.
Kabul, ugye Afganisztán főváros, ami szerintem még nagyon izgalmas ebben a beszélgetésben. Itt nekem két dolog tűnt fel. Az egyik, amit talán az előző részben már említettünk, hogy mennyire szép volt a táj, akár Kabul felé közeledve, tehát hogy itt is vannak azért értelmezhető természeti látnivalók, bármennyi is rossz volt Afganisztánnak a PR-je az elmúlt időszakban, a másik pedig, hogy meglepően modern részei voltak. Tehát korántsem egy ilyen klasszikus dzsumbolyos, poros ázsiai nagyváros, ahol igazából csak az utcán él és árul mindenki, és nem lehet ellátni az utca végéig a porttól, hanem voltak európai vagy nyugat-európai mércével is értelmezhető, úgymond modern negyedei. Mesélj Kabulról, hogy érezted ott magadat? Találkoztál-e turistákkal például, vagy te voltál az egész városban az egyetlen turista?
Nem, azért nem hiszem, azért most már vannak turisták, nyugati turisták is Afganisztánban. Kabulban találkoztam többel is, bár ott olyanokkal találkoztam, akikkel már Peshawarban, Pakisztánban találkoztam, mert ők is ott vették fel a vízumokat az afgán konzulátuson. Egy osztrák, egy svájci, meg egy kanadai turistával találkoztam konkrétan.
Kifejezetten turizmus céljából mentek oda,
igen.
Kabulba és Afganisztánba.
Igen, csak ők egy jóval rövidebb úton mentek, tehát ők Üzbegisztán felé hagytak az országot, én meg ugye keresztül mentem keletről nyugatra. De előfordult, tehát most már azért vannak, magyarok is vannak Afganisztánban, akik megfordulnak, tehát most már ez azért alakul, és ez szerintem egyre inkább így lesz. Kabul... Igen, tehát valóban vannak ilyen teljesen modern városrészei. Tehát ezt senki ne úgy képzelje el, mint egy ilyen poros, nem tudom, mint ilyen filmekben látva, és akkor csak a müezzin szól, és akkor fúj a szél, és tevék vannak. Nem így néz ki. Vannak olyan részei is, amelyek tényleg ilyen ősibbek, vagy voltam egy állatpiacon Kabulnak a külvárosában, ahol ott állnak a böllérek, ott sorban várakozva arra, hogy mikor kell levágni kinek milyen állatát. Ami tényleg valószínűleg pont ugyanígy nézett ki, nem tudom én, 400 évvel ezelőtt, de hát ez eltérő. Kabulban voltam Nemzeti Múzeumban, ott is fantasztikus kultúra és értékek, ilyen buddhista emlékek vannak például Afganisztán területén. Voltam azon a magaslaton, ahol a zászló, az ország zászlaja van, ott például rengeteg tálib vonul oda este imádkozni, és maga ugye az afganisztáni hivatalos zászló is a talibán zászlaja. Most a talibán zászlaja pedig egy hatalmas fehér háttéren a Shahada, vagyis az iszlám hitvallás arabul ráírva. Ezen kívül voltam Stein Aurél sírjánál, aki, ugye Stein Aurél a nagy utazó, aki Pesten született, de aztán brit állampolgárként lett híres, és akkor Kína felé, meg itt a közép-ázsiai régióban rengeteg utazást tett, rengeteg műkincset is elhozott, amit a kínaiak úgy élnek meg, hogy ő egy ilyen kultúra is ragadozó volt, és elragadta Kínának az értékeit, de azért meg ott is elismerik, hogy micsoda eredményeket ért el a keletkutatás terén. Egyébként Kínában voltam abban a szállodában, vagy az egykori brit konzulátusnak az épületében, a Chinibagban, ahol maga Stein Aurél is sokáig tartózkodott, vagy több héten át tartózkodott. Szóval ő Kabulban van eltemetve, igen, az ottani brit temetőben. 43-ban halt meg, 1943-ban, és a sírján egy angol nyelvű felirat van, illetve magyarok ráhelyeztek egy másik emlékterület, amely magyarul foglalja össze az ő érdemeit.
És egy egészen szépen karban tartott sír volt, ahogy a képeken néztem. Jó, engem még Kabulnak érdekelne a hangulata, meg mindennapok. Az isztánokban is, Közel-Keleten, de Ázsiában is a városoknak szerintem messze nem a látnivalók, meg a múzeumok, bár te ugye nagyon sok múzeumban mész, adják a varázsát, meg az érdekességét, hanem melyiknek milyen vibe-ja van, hangulata. Tehát mondjuk, mit tudom én, Bangkoknak szerintem van egy utánozhatatlan hangulata, ami mondjuk Kuala Lumpurnak nincsen meg, pedig papíron Kuala Lumpurban sokkal több látnivaló van, mint Bangkokban. Bangkok mégis sokkal izgalmasabb. Ugyanez megvan egyébként a Közel-Keleten is. Azt a fajta érdekesen nyüzsgő, élő hangulatot, ami azt jelenti, hogy sülnek a húsok az utcán, az emberek ülnek a teázokban, nyilván alkoholt nem isznak, tehát teát isznak, zajlik az élet a piacokon. Ez a fajta pozitív értelemben vett vibe, ez megvan a Kabulban. És milyen az ellátottsága a városnak? Tehát lehet-e kapni nyugati termékeket, lehet-e kapni Coca-Colát? Tehát meg tudtál venni mindent, amire szükséged volt, vagy hát egy ilyen korlátszott választékból, tehát érezhető azért, hogy amerikaiakkal együtt a nyugati termékek is kivonultak, de először a hangulatról meséljél, légy szíves.
Ugyanaz megvan, mint más muszlim országokban, tehát ugyanúgy a piac, ahol van egy nagy része, ahol madárpiac, tehát madarakat lehet venni, mármint díszmadarakat. Nyilván olyan rész is, ahol fogyasztásra lehet venni, de szóval ez a díszmadár kultúra, ez eléggé megvan. A rengeteg ilyen ruhabolt, ahol a helyi viseletet lehet megvásárolni nőknek, férfiaknak, én is vettem ilyen helyi viseletet, és utána abban voltam az útnak a hátralévő részén, kívül amikor volt, amikor mosásban volt, tehát akkor nem, de amúgy alapvetően ez volt.
De miért? Ezt úgy gondoltad,
hogy miért vettem helyi
is? Miért ebben voltál? Igen, tehát tiszteletadás, vagy egyfajta elvárás volt, ki, úgy érezted, is, hogy is, van egy ilyen elvárás.
Volt, igen. Igen. Tehát ott igazából nem nagyon, mondjuk pont a nagyvárosokban, pont Kabulban ott azért van, aki farmer, és nem tudom, pólóban jár, kevesen. De inkább ez a hosszú, ugye ilyen nagyon budgyos nadrág, és arra egy ilyen hosszú, egy kicsit ilyen szoknyaszerű dologban végződő ilyen ruha az általános viselet. Igen, ezt így mondták is, hogy azért nem lenne baj, hogyha, tehát ez egyfajta szerintem azért kockázat csökkentő tényező is, mert azért nem mindegy, hogy milyen messziről látják, hogy te biztos, hogy nem vagy helybeli, mert egy vidéki helyen, vagy pláne egy faluban, hát ott senki nem nincs farmerben, vagy ilyen ruhában. Szóval ezt így mondták, sőt hozott is, már az első reggel hozott a kísérőm egy ilyet, hogy ő hozott otthonon, és akkor ezt mondom, jó, köszi, de inkább vegyünk akkor, és akkor ilyen 1-2000 forintért vettem egy ilyen viseletet. Nyilván itt is lehet, nem tudom, milyen díszített megoldást vásárolni, ami többbe kerül, de ez így teljesen jó volt. És tényleg én is tapasztaltam, hogy azért jobb volt így legalább ennyire beolvadni. Nyilván, aki közel jött, az látta rajtam, hogy én nem helybeli vagyok.
Nem, de nem világítottál az utcákon, vagy akár vidéken, azért az...
Nem, tehát ez nem, tehát ez nem
a
ilyen...
A bőrönd azért világíthatott.
Igen, de a bőröndet azért nem húzigáltam Kabulban. De na most egy hátizsák sokkal jobban világított volna, azt elárulom.
Igen, tehát hátizsákkal egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kaftánszerű öltözékbe, és a, nem tudom, a North Face hátizsák a hátadon, az mondjuk elég feltűnő.
A hátizsák az egy nyugati viselet. Bőrönd, az a helyiek is használnak bőröndöt. Szóval ez szerintem lehet, hogy hülyén hangzik, de bőrönde jobban be lehet idomulni, vagy hozzá lehet idomulni a helyi viszonyokhoz.
Szóval, a hangulata, igen, és a ellátottság.
Igen, azért éreztem például pont a piacon, hogy volt egy kis feszültség, vagy ilyen idegesség, vagy ilyen irántam való, vagy az irányomban megnyilvánuló ilyen féltés, hogy fú, de szóval én nem éreztem problémát. Mosolyogtak az emberek többnyire, nem tudom, volt egy késes, aki ott fente a késeket, és ott mosolygott, meg lefotózhatom, meg persze, stb. Tehát ebből nem volt. A böllérek is a piacon, ott pózoltak, meg közös képet készítettünk, mutatta a kését, hogy ezzel vágja le a birkákat. Vannak checkpointok, volt, ahol a tálibok mondták, hogy hát de hogy ilyen elég agresszíven, hogy ne fényképezzek mudzsahedineket, tehát ugye ők magukat igazából így hívják. Mondtam, hogy oké, csak nem tudom, hogy ki a tálib, ki nem tálib, és akkor így aztán ez úgy kiderült nagyjából, hogy például jellemzően ilyen hosszú hajuk van, és szóval fekete viseletben vannak sokszor, tehát azért egy idő utána már ezt tudtam dekódolni. És azért is érdekes, mert korábban láttam egy csomó olyan fotót, amin kimondottan pózolnak tálibok a turistáknak, vagy turistákkal. Én nem akartam, hogy velem pózoljon bárki is, de hogy láthatóan ez megváltozott. Tehát nem szerették azt, hogyha őket fotózom, meg kimondottan a tálibokat. Mással nem volt ilyen gond.
Keresték a társaságodat? Mert megint csak azt mondom, hogy többféle viselkedéssel lehet találkozni az ilyen országokban. Az egyik, hogy igazából többé-kevésbé nem vesznek tudomást rólad. Tehát ott vagy, ha venni akarsz valamit, vagy kérdezel valamit akár egy boltban, akkor nagyon készségesen kiszolgálnak, sőt, még akár beszélőből is elegyednek veled, meg érdeklődnek, a másik meg a folyamatos nyomulás, hiszen még akkor is, hogyha ebben a helyi öltözékben voltál, azért mégiscsak egy európai emberként vagy ott, és egyszerűen nem tudsz végigmenni úgy egy piacon, hogy ne nyúlkálnának értett kezek, és ez rendkívül idegesítő, meg mindenki el akarna valamit adni. Itt melyik volt a jellemző?
Amit az előbb vázoltál, az Pakisztánra volt inkább jellemző, hogy mindenki velem akart fotózkodni, mindenki szóba elegyedett, és itt tovább. Most Afganisztánban ez kevésbé volt így, de hát ennek azért érthető oka az, hogy az elmúlt 40 évben, vagy 35 évben azért a fehér emberekkel kapcsolatban elég komoly hát ellenérzés és adott esetben félelem alakulható, de mindenképpen bizalmatlanság. Tehát persze volt, aki nem ilyen volt, volt, aki egyből barátságos volt, meg odajött, meg izé, de azért ez nem volt ennyire jellemző. Tehát most gondoljunk bele, hogy itt pár évvel ezelőtt még konkrétan nyugati, vagy szóval fehér emberek uralták az utakat, tankokkal, meg páncélozott harcjárművekkel, meg minden egyébbel közlekedtek, őrt álltak, szóval, meg konkrétan, amit az előbb mondtunk, hogy civileket öltek meg, hiába nem szándékosan, de mégiscsak ez történt. És ugye ezt kiterjesztően tudjuk értelmezni, hogy a szovjet beavatkozástól kezdve, ami ugye 79-ben kezdődött, tehát az onnan nézve nem feltétlenül más egy orosz katona, meg egy amerikai, az kb. Ugyanannak, a, ugyanannak az idegen, nem muszlim hatalomnak a különféle megjelenési formái.
És akkor az ellátottság a városnak, tehát a jellemzőek voltak az áramszünetek, a boltokban, mit láttál, tehát mennyire van hiány?
Például gyönyörű gyümölcsök voltak egész Afganisztánban, tehát ilyen egészen elképesztő méretű dinnyék, meg sárga dinnyének a különféle változatai, amelyek nem is tudom, hogy milyen külön nevei vannak, dinnye általában. Sok helyütt a hűtő úgy volt megoldva, hogy ilyen jégtömbök voltak ilyen hungarocell dobozokban, és akkor ott voltak az üdítők, mondjuk ilyen üdítőt elég sokat ittam, mert iszonyú meleg volt, tehát volt olyan 45-46 fok volt. Ez egy ilyen alap dolog volt, hogy álljunk meg és ígyunk valamit.
Hát, azért több eszembe, mert egy fixerrel voltál, csak most,
hogy igen, igen.
Tehát volt végig Afganisztánban egy helyi kísérő.
Afganisztánban volt helyi
kísérő. És Kabulban is a mindennapokban, amikor város néztél, akkor is mindig ment veled.
Igen, volt egy olyan szakasz, viszont amikor kimentem a reptérre, a kabuli reptérre, ahonnan egyébként 2 évvel ezelőttről ilyen szörnyű képek
igen,
voltak, hogy mindenki...
Felkapaszkodtak a repülőre, leestek.
Felkapaszkodtak a repülőgépre, akik el akartak menekülni, még az utolsó amerikai csapatok, és leestek. Zárójel, ez a motívum, ez már szerepel helyi szőnyegeken.
Na már.
De... Tehát fotóztam ilyen szőnyeget, hogy ott van repülő, bele van ugye csomózva ez a motívum. Ugye korábban is jellemző volt Afganisztánra az ilyen, már a szovjet beavatkozás idején, hogy Kalasnyikov, meg tank, meg B-tér, meg ilyen motívumok vannak a szőnyegeken. Később ugye ez átváltott amerikai eszközökre, tehát amerikai páncélosok, meg ilyenek voltak a szőnyegeken. Most viszont ezt konkrétan láttam, ezt a jelenetet megörökítve szőnyegen, hogy potyog. Tehát konkrétan ott repül a repülő, és így potyog le az ember, tehát elég szörnyű. Látvány, és ez megvan szőnyegen. Szóval erre a reptérre kimentem.
Érdekes, mert hogy általában az ilyen népi motivumok azok valamilyen pozitív eseményhez, vagy emlékhez, vagy múltbeli történéshez kötődnek, és most azon gondolkodtam, miközben mondtad, hogy ez vajon miért, mi célból, hogyan élték ők ezt meg, vagy a pozitivitását ennek az adta, hogy kimentek az amerikaiak, kivonultak az amerikaiak, és ezt akarták megörökíteni. Érdekes.
Igen, lehet ilyen olvasata is. Mindenesetre én is kimentem arra a reptérre, mert volt egy olyan opció, hogy átrepülök Mazar-i-Sharifba, ami északon van, és utána visszarepülök, tehát ezzel nem rontottam volna el azt a dolgot, hogy végig szárazföldön jövök, mert ugyanoda repültem volna vissza, de igazából nem is bántam, hogy törölték ezt a járatot, tehát még ez a trükkel sem kell élni, hogy jó, igazából repültem, de nem repültem, mert nem repültem. De kim voltam a reptéren, becsekkoltam, stb. Ott vártuk a gépet, és akkor mondtak, hogy az időjárás miatt, tényleg akkor valami ítéletidő volt, valami hatalmas vihar volt, Mazar-i-Sharif, és ezért törölték a járatot, ezért nem voltam. Tehát ott például nem volt velem a kísérő, hogyha ugye erre utalunk vissza.
Amit még írtál, hogy drága volt Afganisztán. Nem tudom, hogy mivel összehasonlítva, vagy milyen mértékben volt drága.
Relatív.
Pakisztánhoz képest, tehát igen. Relatív Európához képest is drága volt, vagy a helyi viszonyokhoz
nem,
képest?
Nem, tehát a Pakisztánhoz képest mindenképpen, és ezért is mondja, hogy a határátkelő, hogy ez a Hyber-Hágó után van, ez a Torgami határátkelő Pakisztánból Afganisztánba, ott végig csempészek hordták az árut, és őket meg így ugye, hát meg suhintották, azt kell mondjam, ott a pakisztáni határőrök. Szóval ott ennek egy ilyen virágzó kereskedelme alakult ki, az ilyen alapvető élelmiszereknek, te például a cukor állítólag valami 4-szer drágább Afganisztán vagy Pakisztán. Én azt gondoltam, hogy fordítva, én azt gondoltam, hogy Afganisztán olcsóbb, de nem,
pont
hogy ilyen alapvető élelmiszerek jóval olcsóbbak Pakisztán, és ezért ezt hordják be, csempészik, ugrálnak át a határon a két irány között, ugye ez megy Afganisztánba, ez megy Pakisztánba, és akkor itt bejön, ott átugrik az elválasztó kerítésen, szóval ilyen értelemben nem volt annyira olcsó. Vagy például megálltam dinnyét venni rögtön az első helyen, és nem nagyon értettem, hogy milyen számot mond, aztán utána rájöttem így perzsa alapból, mert ugye a dári nyelv az ami Afganisztánban az egyik jelentős nyelv a pastum mellett, az gyakorlatilag a perzsának egy változata, és akkor adtam neki, most nem emlékszem pontosan, hogy egy 20 afgánit, és akkor látszott, hogy kicsit húzzák a szájukat, de nem mondtak semmit, és akkor visszamenni, és akkor jöttem rá, hogy 50-et mondott.
De elfogadták.
Elfogadták, igen.
Valószínűleg 20 volt a normál ára, vagy 10.
De nem, de igazából nem, mert meg utána beszéltem ott a kísérővel, és mondta, hogy ne, hát igen, az annyi. Tehát, hogy amit én gondoltam, hogy fú, ez is tök jó lesz, mert Pakisztánban ennyit fizettem volna kb., kiderül, hogy nem. És valahogy visszamentem, és akkor odaadtam a maradék pénzt, és mondták, hogy köszi, de szóval nem az látszott, hogy most az ilyen turista lehúzás, abszolút nem az látszott belőle, hanem hogy az annyi. Csak én a hülye turista azt gondoltam, hogy kevesebb. És ez többször előfordult az út során. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy európai szemmel drága lenne, vagy akár egy ebéd, vagy hasonló drága lenne, tehát azért ezek ilyen, nem tudom, adott esetben pár száz forintos főételek, amikről beszélünk. Csak Pakisztánhoz viszonyítva konkrétan ezen élelmiszerek vagy árucikek esetében ez megfigyelhető volt.
Hát meg a percepció, legalábbis hát nekem is azt gondolom, hogy az lenne a percepcióm, hogy ez olcsó, és igazából 10 dollárból király vagyok két napon keresztül. Azért akartam erre rákérdezni, mert ez
számomra valami érdekes volt. Hát szerintem pont 10 tudsz király lenni ilyen értelemben, csak mégis valahogy viszonylag én azt gondoltam, hogy olcsóbb Pakisztánhoz viszonyítva.
Hát adás vége felé közeledünk, és hát most ugye ez...
Meg ott rekedtünk Afganisztánban.
Tervezetten, így van, ott rekedtünk Afganisztánban, de tervezetten arról beszéltünk itt a felkészüléskor, hogy nem lehet bármennyire is két adás, és bármennyire is próbáljuk lehetőség szerint a legtöbb helyet érinteni egy ilyen hosszú utat, nyilván úgy, hogy minden országra ki lehessen térni, ezt nem lehet két adás alatt sem végigvenni. Ugye innen mentél Iránon és Törökországon keresztül Budapest felé, Irán és Törökország fog most kimaradni, de én azt mondom mindenkinek, hogy kövesse Istvánnak a blogját. Szerintem, amikor az adás műsorba kerül, akkor még nem biztos, hogy hazaértél.
Szerintem biztos, hogy nem értem az, mert kicsit, akkor... hát elég jelentős késéssel megy a posztolás. Pont ezért, amit említettél korábban, hogy igyekszem ilyen részletesen és a minden képhez leírást adva beszámolni erről az útról, és ezt vár. Volt egy pont, amikor el kell dönteni, hogy most napi szinten követem, vagy pedig a tartalmat próbálom.
Jó az elhelyezni. Így, és szerintem jó az ütemezés, úgyhogy hát talán így évvégére szerintem meg fogsz érkezni, és akkor azt mondom, hogy a folytatás következik, de akkor már a keletiből Hongkongba Facebook oldalt érdemes emiatt követni, meg persze a Road Movie-t is, de most kifejezetten az út miatt. Azért az nekem nagyon érdekelne, hogy a keletibe érkeztél?
Persze.
Milyen volt az a pillanat, amikor leszálltál a vonatról, és ez egy egyedül voltál, vártak-e ott téged, volt-e valami ilyen kisebb fogadóbizottság? Meg tudtad élni a pillanatot úgy, ahogy az ember egyébként egy ilyen pillanatot meg akar élni? Szóval, hogy milyen volt megérkezni?
Jó volt, vagy ilyen lélekemelő volt. Ugye mondtad, hogy keresztül mentem Iránon, ott is volt vonatozás, más is Törökországon keresztül, ugye Kelet-Törökországban azért ritkán járnak turisták,
igen.
De ott is végigmentem, ugye eleinte autó, busz, aztán vonat, és Isztambulból Bukarestbe mentem egy éjszakai vonattal Bulgárián keresztül. Bukarestben voltam két éjszakát, azt hiszem, és onnan mentem egy vonattal Magyarországra, és azt is úgy választottam ki a vonatot, hogy minél több időt világosban töltsek, és akkor így Erdélyen, Dél-Erdélyen keresztül haladtam. Tehát volt egyfajta ilyen akklimatizálódás, hogy olyan vidékeken jártam, amelyeket egyrészt már ismertem, másrészt tényleg ilyen jó érzés volt Erdélyen keresztül hazafelé haladni. És akkor ott jött az éjszaka, ugye mondjuk Arad, hogy is volt, tehát nagyon Segesvárnál sötétedett be, és akkor hát hajnalban érkezik ez a vonat a keletibe.
Az nem a legszerencsésebb.
Tehát azt hiszem fél hatkor, vagy valami ilyesmi, de ez sem volt véletlen, mert én amennyire tudtam, kihúztam a szabadságomat, és én leszálltam, egyébként a szüleim jöttek ki elém, tehát ők vittek végül haza, akkor ez volt a fogadóbizottság, meg kaptam, nem tudom, friss élelmiszert, vagy amit anyukám főzött, és utána hazamentem, lezuhanyoztam, és mentem be dolgozni.
Aznap?
8:30-ra.
De rettenetes lehetett. De tényleg, hát ez...
Nem volt borzasztó. Én ezt elejétől fogva így gondoltam.
Így tudtad kihúzni a szabadságot.
Hogy nekem az volt, ugye mert sokan úgy vannak, hogy jó, térjünk haza, és akkor most két napig csak mosok meg, mit
hát
tudom én.
Utol kell érni magadat.
Igen, és akkor hogy nem. Én meg úgy gondoltam, hogy minden egyes óra, amit az utazásra tölthetek, az van annyira értékes, hogy ne az befolyásoljon, hogy mikor kezdődik a munka. Úgyhogy hazaértem, tehát már mire bementem dolgozni, már a mosás ment otthon a mosógépben.
Ezzel nem értek egyet, mert én azt gondolom, hogy legalább annyira fontos, hogy a megérkezés után a lelked is megérkezzen, és leülepedjen, idő legyen feldolgozni, amit átéltél. És nyilván ehhez sokszor egy-két nap is elég, de hogyha egyből bemegy az ember dolgozni, akkor egyszerűen túl gyors a visszazökkenés, tehát valahogy nincs idő arra, hogy igazán ez a mentális megérkezés, és ez van legalább annyira fontos, legalábbis számomra, mint mínusz egy nap az utazásból. Tehát szerintem legalább akkor értékkel bír, hogyha az ember hagyja, de hát mindenki másképp.
Igen, ebben nem értünk egyet. Én a mai napig dolgozom ezt az utat, tehát ez nem maradt abba akkor, tehát pláne úgy, hogy a Facebookon még most is posztolgatok, úgyhogy nekem ez fontosabb volt, hogy ne vesszen kárba az a pár óra sem.
Jó, de vagány, tehát fél hatos megérkezéssel te még reggel 8-ra mentél dolgozni, azért az
de 8:30-ra.
8:30-ra azért az derék. Itt az árósztandard kérdések kapcsán még ugorjunk vissza Afganisztánba, meg akár Pakisztánba, milyen volt a gasztronómia ezekben az országokban, és akkor megint egy személyes ilyen előzetes benyomás, hogy vélemény, keleti konyha az sokszor nagyon változatosnak tűnik, és Törökországban valóban az, de aztán egy idő után rájössz arra, hogy igazából ugyanazokból az alapanyagokból építkezik, és nagyjából hasonló összetevőket variálnak különféle módokon, és mondjuk pár hét után már tud ez unalmassá válni. Ez nem tudom, hogy hogyan csapódott le ezekben az országokban. Itt beszélhetsz Iránról is, de most elsősorban itt Afganisztánra és Pakisztánra vagyok kíváncsi.
Iránt említetted az előbb, és ezzel kezdeném a választ. Mashhad volt az első város az afgán határ után, ahol Iránban tartózkodtam, és ott európai aggyal felfogva nagyon olcsón voltam egy ilyen nagyon luxus szállodában. Ott, amint megérkeztem, kicsit úgy pihentem, lezuhanyoztam, és egyből lementem az étterembe, ahol lehetett ilyen büfét választani, most meg nem mondom mennyiért, de szóval nem sok pénzért, úgyhogy ott végigettem a teljes iráni konyhát. Ugye ez sokkal gazdagabb fűszerezettségben, meg változatosságban, mint ezek a közép-ázsiai konyhák, de és ez egy nagy élmény volt, de én nekem Közép-Ázsiával sem volt bajom, valóban ezek egyszerű ételek jellemzően, tehát mondjuk rizs, zöldségek, gyümölcsök, és akkor a húsból marha vagy birka. Én ezeket szeretem, meg vagy csirke, én ezeket szeretem, tehát ebből nem volt problémám. Pakisztánban is ilyen nagyon finom fűszerezés, ugye az indiai konyhával rokon fűszerezés van. Afganisztánban ez egy egyszerűbb, szóval egyszerűbb konyha van, inkább hasonlít mondjuk, nem tudom én, hát az a baj, nehéz hasonlítani, mert az üzbég is azért gazdagabb szerintem, de itt is például nagyon finom plov van, a kabuli plov az egy, vagy piláf, az egy ilyen rizses étel, ilyen gazdagon megrakott, mint amit Üzbegisztánban is találtunk, csak ez ilyen még jobban van megrakva. Én ezt szeretem, de nyilván, hogyha végig ezt teszi az ember, akkor kicsit egyhangú tud lenni. Egy dolgot emelnék ki, hogy volt egy hely, ahol megálltunk ebédelni, ilyen abszolút helyi, tehát ott szerintem külföldit nem is nagyon láttak tényleg, mert ott ugye csak ülni lehet a földön, és ilyen szúros tekintetek is fogadtak először, és ott például én kértem valamilyen kebabszerű ételt, a kísérőm pedig láttam, hogy valamilyen csirkés ételt eszkem, de ezekem nagyon tetszik, úgy nézett ki, mint a csirke pörgött, mondom, én is kérek olyat, és akkor elkezdtem falatozni, és kiderült, hogy ez nem úgy néz ki, hanem az. Tehát, hogy konkrétan, pont amit kérdeztem.
Magyar tejfölös csirke, vagy csirkepaprikáshoz?
Nem volt tejfölös, de hogy mint a csirkepaprika, csirke pörkölt, tehát csirke comb, és megkérdeztem, hogy készül, hagyma, paprika, tehát egy-egyben, de hát olyan is volt, tehát az íze, minden. Tehát pont kérdezted, hogy ilyen hazai ízek, na most az totál hazai íz volt nekem, úgyhogy pont ezt az igényemet abszolút kielégítette ez a hely Afganisztán közepén.
Junk foodot lehet kapni Afganisztánban? Tehát gondolom, hogy Kabulban volt-e pizzéria meg hamburgerező? Vagy ezek is elmentek az amerikaiakkal? Mert gondolom, amikor ott voltak, akkor...
Vannak ilyesmi helyek, de igen, én nyilván nem ilyen helyekre mentem, meg nem ilyen helyekre szerettem, hanem de lehet kapni ennek ilyen helyi változatait. Vannak ilyen jellegű dolgok. De például Afganisztánban, vagy pont Kabulban ettem utcán, nagyon éhes voltam, és van amit szerettem, hogy gyorsan enni, ilyen csirke, ilyen, hát grill csirkeszerűséget, de most ez már előre le volt sütve, és meg utána, hogy felmelegítse az ember, meg így parázson forgatta, de addig, hogy gyakorlatilag ilyen fűrészpor szárasságú valamit eredményezett, tehát gyakorlatilag a csontra rá kormolódott egy kis hús, és akkor azt ettem vacsorára, tehát ez például nem volt egy gasztronómiai csúcsélmény.
Isten ilyen hangzik. Mondjuk a bőre sok mindentől megvédi a húst, de akkor ezek szerint sikerült azt is átégetni. Hogyha ki kéne emelni itt a sok ország közül, ugye Hongkong, Kína, Pakisztán, Afganisztán, Irán, Törökország, hát Bulgária, Románia, nyilván azok már inkább technikai megállók voltak, tehát gondolok itt mondjuk inkább talán Törökországig, egy-egy olyan országot, vagy régiót, vagy inkább országot mondanék, ahová vagy azt mondod, hogy nyugodtan el lehet bárkinek utazni, és nem kell hozzá annyira bevállalósnak és bátornak lenni. És tehát könnyen utazható, biztonságilag is rendben van, és számodra is nagyon nagy élményt vagy jó emlékeket hozott, akkor melyiket emelnéd ki, vagy hova küldenéd el a hallgatókat legfőképp?
Tehát erre biztonságra tényleg csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek az egyéni döntésétől függ. Ugye Törökországon belül is vannak olyan területek, ahol időről időre merényletek vannak, meg ahova nem javasolja például külügy az utazás, pont ez a Dél-Szíriával határos rész, és itt ott is voltam, és én nem érzékeltem, de tudom, hogy te is voltál.
Igen, és én azt hittem, hogy ezt fogod kiemelni, mert szerintem Törökországnak ez egy ilyen méltatlanul, hát legalábbis a külföldi turisták által mellőzött és nem látogatott része, és egyébként a legkedvesebb emberek laknak ott, konkrétan Mardin környékén, ott a Vantó környékén, arra
egy ugye most annál északabbra mentem, tehát a Szivász előtt Erzurum, az előtt Dóbejezit, tehát ott érkeztem meg Törökországba. Ezek is nagyon érdekes részek, tehát Törökország az annyira gazdag kulturálisan, gasztronómiában, mindenben, és kedves emberek lakják, tehát ez egy abszolút jó belépő szint, hogyha valaki elrugaszkodik. Én Isztambult is imádom, nagyon sokszor voltam, nagyon sok helyen voltam Isztambulon belül, most is külön elmentem egy étterembe, amit kinéztem magamnak, csak azért mentem el hajóval, meg mindenféle trükkön keresztül, Ortaköy városrészbe. Szóval szerintem Törökország az egy jó beugró szint arra, hogy ott azért nagyon sok mindent lehet látni, hogyha az ember eltávolodik a turista csapástól, borzasztó gazdag. Ugye Irán, én nagyon szeretem Iránt is, ott most azért voltak súlyos demonstrációk, erről nem beszéltünk részletesen, de szóval én azt látom, hogy Irán is nagyon változik, annak ellenére, hogy most ilyen keményvonalas ellencsapást próbál hát az iráni kormány bevezetni, de például rengeteg nőt láttam hijab nélkül. Amikor először voltam Iránban 17-ben, akkor nem láttam nőket hijab nélkül. Érdekes. Ugye perzsául hijabnak mondjuk, nem hijabnak, de ugyanarról beszélünk, a nőknek a fejkendő.
Azért érdekes, mert ott az erkölcsrendészet konkrétan elviszi azokat a nőket.
Így van, és én is erre számítottam.
Nagy bátorságra van.
Ugye pont tavaly voltak ezek a tényleg nagyon véres és súlyos tüntetések Iránban, pont ezzel összefüggésben az erkölcsrendőrség, hát minden jel arra mutat, hogy agyonvert konkrétan egy hölgyet, aki hát szerintük nem megfelelően hordta a viseletet, és ennek ellenére én teljesen ledöbbentem, hogy Teheránban, nem csak Teheránban, hanem például Tabriz, ez egy konzervatívabb hely, hogy rengeteg nőt láttam, úgyhogy a hijab nemhogy a fejüknek a végén volt, mert olyat azért korábban is lehetett, hogy éppen csak úgy, de hogy vagy a nyakukban volt, tehát egyáltalán nem volt a fejükön, vagy nem is volt náluk, tehát valószínűleg a táskájukban ott volt, hogyha ilyen intézkedések ellenére is nőknek a százezrei, vagy nem tudom mennyi nő így dönt, hogy ő azért sem hordja úgy a hijabot, ahogy ezt elvárják, hát ezt nagyon nehéz lesz visszafordítani, ezt a folyamatot, és hát azt gondolom, hogy az iráni nőknek nagyon nagy szerepük lesz itt a jövendő változásokban.
Igen. Biztos, hogy hát nyilván protestáns magatartást tanúsítanak, és nem véletlenül, és ezzel is a bátorságukat mutatják. Aztán persze az is elképzelhető, hogy az erkölcsrendészet is mérlegel, talán nem tudom, attól függ, hogy tudom például számít, hogy ki milyen társadalmi osztályba tartozik, vagy melyik városban nem viseli a hijabot. Tehát lehet, hogy tudják, hogy mit engedhetnek meg maguknak bizonyos régiókban, és
meg milyen városrészekben, meg milyen tömegesen. Tehát most, hogyha van egy ember, aki nem viseli a hijabot, azt könnyű kiemelni.
Igen, 100 embert nem fognak.
Sajnos azt kell megverni, borzalmas. Igen. De igen, hogyha ha ez tömeges jelenség, akkor ez más. Más kérdés, hogy most a legújabb hírek arról szólnak, hogy ezt most mégis még erőteljesebb, tehát hogy újra erőre kapott az iráni kormányzat, és még erőteljesebben érvényesítik ezt, vagy például olyan, hogy helyeket bezárnak. Tehát ez például már akkor is mondták, hogy van egy olyan rendelkezés, hogyha kimegy egy ellenőrzés egy teázóba, mondjuk, és ott a nők nem hordják rendesen, ugye az ő fogalmaik szerint a hijabot, akkor bezáratják azt az éttermet, vagy azt a kávézót. Tehát ez is egy eszköze a mostani hatalomnak.
Ezeknek a változásoknak szerintem még tanulni leszünk. Hát köszönöm szépen ismét a második részt is, illetve ezt a beszélgetést. Tényleg jó értelemben véve kimerítő volt, és egészen lebilincselő volt. És akkor, mint minden adásnak a végén, ugye az előző adásban nem volt, de minden vezetőnek csak egy jár. Neked is szeretném megköszönni egy CEVE utalvánnyal és a részvételt a podcastben. Ez egy 20 000 forintos vásárlási utalvány, amit egy CEVE fotókönyvnek az elkészítésére fogsz tudni felhasználni.
Hallottam róla. Köszönöm szépen.
Igazából És tényleg azt mondom, ugye többször már szóba került, hogy érdemes nézni a blogodat, meg a képeidet, de hogy nagyon-nagyon sok jó képet csináltál. Szerintem ezek a képek megérdemlik azt, hogy ne a telefonnak az SD kártyáján tárold őket, hanem tedd be őket egy fotókönyvbe, és azt javaslom, hogyha elkezded megcsinálni a fotókönyvet. Én most csináltam meg pont a Road Movie-nak az 50. adása kapcsán egy fotókönyvet, ami az első 50 vendégnek, vagy az első 50 adás vendégeinek többek között a te legjobb képeidet is tartalmazza, úgyhogy ezt remélem, jövő héten már készhez fogom kapni. És nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal jobb és sokkal egyszerűbb az alkalmazásban, tehát le tudsz tölteni egy alkalmazást a számítógépedre, és ott tényleg ilyen egészen kreatív módon egy kifejezetten élvezetes tevékenység egy ilyen fotókönyvet összerakni, és egyébként ebből már szerintem egy egész jó kis könyvet össze lehet ragni ebből az összegből, úgyhogy...
Köszönöm szépen.
És köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves Road Movie hallgató, itt most jönne a búcsú ideje az őszi évad végén, mivel ez lett volna a Road Movie idei utolsó adása. De nem véletlen a feltételes mód, mert ezúttal a szezon nem ér véget, és még karácsony előtt egy extra adással jelentkezünk, egy nagyon aktuális télből nyárba úti céllal, ami talán a legjobb lehetőség most, ha januárban egy kis napsütésre vágynál. Szóval nagyon hamar folytatjuk, kövessetek minket, és nem maradtok le semmiről, ha pedig a hírlevélre is feliratkoztok, biztosan elsőként értesültek az új adásokról is. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cherrisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!